Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: januárban új történelmi csúcsra, csaknem 57 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka. 32 milliárd forintos többlettel zárt januárban az államháztartás központi alrendszere. A 2024-es csúcs után a 2023-as szintre esett vissza tavaly az áruhitelpiac. 2025 utolsó hónapjaiban látványosan visszaszorult az alkú lehetősége az ingatlan piacon. Március 1-től összehangolja a társasházi építményjogot a kamattámogatott hitelekkel, köztük a CSOK plusszal és a 3%-os otthonstart hitellel a kormány. A nemzetközi recessziós nyomás ellenére is folyamatos emelkedést mutatott 2022 óta a magyar palackos borok exportja. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Januárban új történelmi csúcsra, csaknem 57 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka, derült ki a Magyar Nemzeti Bank nemrég közzétett adataiból. A több mint 6,5 milliárd eurós ugráshoz több tényező együttes hatása járult hozzá. Az egyik ilyen hatás volt az arany elmúlt hónapokban tapasztalt drágulása, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt kérdeztem.
Már az elmúlt év végén láttuk azt, hogy átlépte a lélektani 50 milliárd eurós szintet a magyar devizatartalék, és innen januárban további jelentős emelkedés történt. 56,8 milliárd euró volt egészen pontosan január végén a magyar devizatartalék, tehát úgy tűnik, hogy újabb és újabb történelmi csúcsokat dönt.
Minek köszönhető ez a januári csaknem 6,5 milliárd eurós ugrás?
Ebben több tényező is szerepet játszott. Egyrészt az aranytartalék értéke további majdnem 2 milliárd euróval emelkedett, így most már 14,9 milliárd eurót ért. Ugye ez a nemes fém világpiaci árának a változásából adódott, tehát az év elején volt egy jelentős aranyáremelkedés, amiben egyébként azóta már láttunk egy korrekciót, tehát valószínűleg ez majd a jegybanki aranytartalékban is meg fog jelenni a következő adatban. Emellett az Álmodosságkezelő Központ még január elején 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényt, és az abból befolyó összeg szintén a devizatartalékot növelte, és további 1,5-2 milliárd euró magyarázata pedig az egyéb tartalékeszközök állományának a változása. Ez általában a tartalékkezeléssel kapcsolatos derivatív műveleteket jelenti, amiket a jegybank nem szokott részletezni, de azok állománya is 1,7 milliárd euróval emelkedett.
Van-e bármilyen jelentősége annak, hogy hogyan tevődik össze, tehát milyen eszközökből áll Magyarország vagy egy-egy ország devizatartaléka, és ha így nézzük, akkor hogyan értékelhető a magyar devizatartalék?
Abból a szempontból van jelentősége, hogy egyrészt mennyire likvid ez a tartalék, illetve mennyire áll több lábon egy ország, tehát minél többféle tartalék eszköze van egy jegybanknak, annál pozitívabb, vagy annál jobban lehet a megítélés a piacon. Tehát ebből a szempontból mindenképpen pozitív az elmúlt éveket, illetően, hogy az aranytartalék növekedett, tehát nem csak az értéke, hanem az arany mennyisége is, ugye még az előző jegybanki vezetés alatt jelentősen emelték, és úgy tűnik, hogy ennek az időzítése is jó volt, hiszen most látjuk azt, hogy az aranyárának világpiacárának emelkedése miatt ezen jelentős árfolyam nyereséget érhet el a jegybank, tehát ez mindenképpen pozitív. Alapvetően a devizatartalék továbbra is egy hitelességi és stabilitási mutató a piac szemében, tehát azért szokták nézni a tartalék megfelelési rátákat, és egyébként ebből a szempontból is pozitív jelenleg a helyzet, tehát mindegyik piac által elfogadott tartalék megfelelési mutatónak megfelel Magyarország, és bőségesnek mondható ez a devizatartalék.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Januárban az államháztartás központi alrendszere 32 milliárd forintos többlettel zárt. A szuficit mértéke elmarad a korábbi évekhez képest, de ebben szerepet játszott a 450 milliárdos keretösszeggel kifizetett fegyverpénz hatása is, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Csiki Gergelyt kérdeztem.
32,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere. Egyáltalán nem meglepő a korábbi évekhez képest, bár azt lehet mondani, hogy az elmúlt évek átlagában korábbihoz képest ez némiképp elmarad inkább a 32 milliárd forintos többlet. Tavaly ugyan mínuszos volt az egyenleg, előtte való évben viszont volt olyan, amikor 50 milliárd volt, vagy akár 100-200 milliárd forintos többleteket is láttunk az év első hónapjában. Ezt egyébként a most idei 2026-os évet, a januári hónapját több egyszeri tétel is befolyásolta.
Melyek ezek az egyszeri tételek, amelyek oda vezettek, hogy a korábbi évekhez képest azért elmarad a szuficit mértéke?
Egyrészt a fegyverpénz kifizetése az már január végén megtörtént. Ugye ennek a keretösszege 450 milliárd forint volt, de ennek a kifizetésnek benne volt a adóvonzata, a járulékvonzata, a szociális hozzájárulás adóvonzata, de a tényleges egyenlegrontó hatás ilyen 300 milliárd forint alatt volt. Ezt figyelembe véve egyébként szép lett volna a költségvetés alatt, de közben a januári egyenleget javította az Európai Uniótól beérkező 240 milliárd forint, aminek a nagy része egyébként elmaradt decemberben, tehát egy áthúzódó hatás javította közben a költségvetés egyenlegét. Ezektől megtisztítva lett egy 32 milliárd forint, ami nagyjából beleindik a korábbi évek képébe.
Tulajdonképpen a fegyverpénz kifizetése nélkül egy ennél jóval nagyobb többletet láthattunk volna?
Így van, jelentős többlet lett volna, de ahogy említettem, ez egyszerű hatás szintén segített az uniós pénzeknek a beérkezése, de emellett segített egyébként a költségvetés egyenlegén, hogy alacsonyabb összegben teljesültek a kamatkiadások is, 179 milliárd forint értékben, ami 206 milliárd forinttal alacsonyabb, mint a 2025. januári összeg.
A következő hónapokban várhatóak-e olyan kiadásai a költségvetésnek, amelyek ilyen jövedelemtranszferként mennek ki, és újdonságot jelentenek majd, tehát hatással lehetnek majd az államháztartás egyenlegére?
Így van, februárban jelentkezik pénzforgalmi hatásként az egyenlegben az anyák esziamentessége, a két gyerek és anyák esziamentességének az érvényesülése, valamint ugye a családi adókedvezménynek is a további növelése, de egyébként torzíthatja majd a februári egyenleget a fegyverpénznek a következményei, hogy az annak az adóvonzatát az érintett minisztérium az februárban fizeti majd be a költségvetésbe.
Ugyanígy a februári költségvetést fogják majd terhelni a nyugdíj kifizetések? Tehát a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első heti részlete.
Így van, igen, az is több százmilliárd forintos jelentős tételt jelent. Ugye a 14. havinak az első hete érkezik, de a 13. havi nyugdíj is jellemzően 400 milliárd forinttal pluszban meg szokta terhelni a költségvetés kiadási oldalát.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. A 2024-es csúcs után a 2023-as szintre esett vissza tavaly az áruhitelpiac, ami a vártnál lassabban beinduló lakossági fogyasztás mellett az egyre alacsonyabb kamattal elérhető személyi kölcsönök térnyerésével is magyarázható, mondta a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. Fülöp Norberttel beszélgettem.
2025-ben 40,6 milliárd forintnyi áruhitelt vettek fel a magyarok, ami 12%-kal kevesebb, mint ami az előző évben volt. És különösen érdekes akkor a dolog, hogyha megnézzük, hogy eközben a személyi kölcsönök volumene pedig 1120 milliárd forint volt, ami 37%-os növekedés. Tehát a személyi kölcsönök brutális növekedést produkálnak, és úgy tűnik, hogy ez némileg az áruhitelek rovására megy.
Mi az oka ennek az átrendeződésnek?
Valószínűleg az, hogy a személyi kölcsönöknek a kamata az most már 10% körüli értékre csökkent, akár ilyen 9% körüli kamatot is el lehet érni, hogyha valaki vállalja a feljételeket, ami főleg egyébként jövedelemérkeztetést jelent, illetve azt, hogy legalább 450 ezer forint jövedelemmel rendelkezik az igénylő. És hát, amit még fontos kiemelni, hogy általában 3-7 millió forintnál nagyobb hitelösszegnél adják a bankok személyi kölcsön a legkedvezőbb kamatot. De közben azt látjuk, hogy jelentős réteg van, akik nagyobb összegű személyi kölcsönt vesznek fel, tehát nem véletlen, hogy a bankok is elkezdtek fölfelé nyitni, már nem 10, hanem 15 millió forint a plafon, és egyre többen élnek is ezzel a lehetőséggel.
Hogyha az áruhitelezésben a szerződés számot nézzük, akkor ott is tükröződik visszaesés, tehát a szerződés szám is csökkent?
Igen, az látszik, hogy az előző évhez képest csaknem 30 ezerrel, 154 ezerre csökkent a szerződés szám, ami azt jelenti, hogy az áruhitelek esetében olyan 263 ezer forint körül van az egy szerződésre jutó hitelösszeg. Egyébként ez a személyi kölcsönöknél 3 millió forint felett van, tehát ez is jól abból látszik, hogy az emberek egyre inkább nagyobb összegű hitelt vesznek föl, és a személyi kölcsönök mellett szól az is, hogy a személyi kölcsönök rendszerint szabad felhasználásúak, tehát előfordul, hogy valaki egy nagyobb összeget vesz fel, akár több hitel célra. Lehet, hogy kivált belőle egy drága hitelt, közben megvásárol belőle egy terméket, akár karácsony előtt ez jellemző volt, vagy akár egy akciós utat lefoglal, amikor még 10-20-30% kedvezménnyel van erre lehetőség. Tehát pont a szabad felhasználás miatt egy nagyobb összegű személyi kölcsön tulajdonképpen így kombinálható több hitel célra is.
Fülöp Norbertet, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét hallották. A magyar palackosborok exportadatai 2022 óta folyamatos emelkedést mutatnak a nemzetközi recessziós nyomás ellenére is, miközben a világ borfogyasztása 2023-ról 2024-re több mint 3%-kal csökkent, addig a magyar borexport jelentősen 15,5%-kal növekedett, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztos. Rókusfalvi Pállal beszélgettem.
A KSH legfrissebb adatait most kaptuk meg, és ugyancsak rész eredményeket látok, de amire mi nagyon összpontosítottunk az elmúlt időszakban, így most is, az a palackosboroknak az exportja. Hiszünk abban, hogy az exportpiac fogja a magyar bor értékét stabilizálni és följebb vinni, illetve nyilván azért is pontos, mert ezen tudjuk lemérni, hogy tényleg a minőségi bor mennyire népszerű. Azt látjuk, hogy 2024 egy nagyon jó év volt, akkor mintegy 16%-ot növekedett a palackosborok exportja. 2025-ben annak ellenére, hogy az előző évben kevesebb bor készült, még további 4,5% ment. Úgyhogy itt abszolút lemérhető az, hogy a magyar borok ismertsége, a magyar bormárka külföldön is és a hazai piacon is erősebb, ezt a kutatások a kollégáim is visszaigazolták. És az a jó, hogy a szerkezete az exportnak, ahogy említettem, az módosult. Tehát olyan értelemben az eddigi nagyon nagy lédig arány egyre inkább most már közel 10%-ot visszaszorult az elmúlt másfél évben, tehát most már a 70 helyett 60-63% is egyre nagyobb teret nyer, 37-40%-os teret nyer magának a minőségi palackosból.
Melyek a magyar bor kiemelt célpiacai?
Most már 6 országban vagyunk Magyarországon kívül, itt vagyunk Lengyelországban, Németországban, UK, Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Svájc. Ezek közül nekünk, ami erős piacunk, a német piac, az angol, amerikai, a lengyel, és természetesen Ázsiában Kína, ami egy nagyon nagy piac, de Ázsia egy külön történet, oda mindig figyelünk, és célirányosan megyünk ott is, akár Dél-Koreát, akár Kínát említettem.
Mi lehet a magyar bor számára a legnagyobb kihívás? A változó fogyasztói szokások, vagy külföldi borok térnyerése azokon a célpiacokon, ahol jelen van a magyar bor?
Amit jó látni, hogy a globális fogyasztáscsökkenés ellenére a magyar bornak stabilizálódott a megjelenése mind a hazai, mind a külföldi piacon. A legnagyobb kihívás nem is a fiataloknak a bor iránti talán indokolatlan eltűnése jelenti, hanem az, hogy valóban meg kell találnunk az új üzleti modelleket. Valóban szokásváltozásokat figyelhetünk meg, ami természetes, hiszen az egész világ megváltozik, és ezért indítottunk el Borkatedra programot Magyarországon, 9 egyetem, 14 szakán magyarul, angolul, mint szabadon választható tárgy, ami visszaigazol minket, és ezért keresünk azokat az innovatív megoldásokat, amivel az Z-generációt megtaláljuk, és ezek hatásra érzékelhető, hiszen egyre többen értik, hogy a tudatos borfogyasztás a társasági élet része, és ma már ezt a bort egyszerűen a kultúra részeként kezelik, és nem keverik össze a fiatalok sem az alkoholizmussal. A borászoknak pedig ugyanezt a változást kell megérteniük. Én mindig úgy fogalmazok, hogy most már piacot építünk, és nem pincét.
Melyek a különösképpen kedvelt fajták, illetve melyik az az ízvilág, ami egyre jobban teret hódít?
Amikor Magyarországot próbáljuk identifikálni, keresünk azokat az egyediségeket, amiket a piac visszaigazol és külföldiek keresnek, meg egyáltalán a fogyasztók, az a vulkanikus talaj, ami a világon 1%, nálunk 20%, ami szintén a Pannon-tengernek, a Kárpát-medence sajátosságának köszönhető, és ennek megfelelően van olyan fajtáink, ami szintén ide, erre a régióra jellemző, ilyenek a purmint, vagy akár a vörösek közül, a kékszőlők közül a kék frankos, ebben nekünk nagyon nagy potenciál van, és nyilván vannak olyan brendek már, amik a világban ismertek, a Tokaj, mint ötvetű, az a leginkább hívószó, de a Bikavért is említhetném, és egyre erősebbek a régiós brendek. Az a fontos, hogy a borászok értsék ennek a közösségi építkezésnek a lényegét, mert azzal tudjuk erősíteni a pozíciónkat, hogyha többen egyszerre egy-egy ügyet, egy-egy régiót képviselnek, és ennek eredménye van látható az elmúlt 2-3 év alapján is.
Rókusfalvi Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztost hallották. 2025 utolsó hónapjaiban látványosan visszaszorult az alku lehetősége az ingatlan piacon. Sok lakás és ház már hirdetési áron kelt el. Az árengedmény inkább a nagyobb, rosszabb állapotú vagy túlárazott ingatlanoknál jelent meg, mondta az Inforádiónak a Balla ingatlan tulajdonosa. Balla Ákost kérdeztem.
Az elmúlt időszakban több pozitív fejlemény is volt az ingatlan piacon. Olyan történések, mint például ugye egy évvel ezelőtt az állampapírpénzből kiáramló pénzeknek ugye a hatalmas kereslete, ami egyébként nagyon sok vevőt hozott akkor a piacra, és ugye a tavalyi évben nem ez volt az egyetlen pozitív hatás, a nyáron bejelentett és ősztől már igénybe vehető otthonstart hitelprogram kapcsán nagyon komoly érdeklődés érkezett ugyanarra a lakástípusra, mégpedig ugye a jó közlekedéssel lehetőséggel rendelkező, alapvetően jó adottságú, jó energetikai besorolású, kicsi, sok esetben bérbeadásra vagy beköltözésre, lakhatásra egyaránt alkalmas ingatlan típusok irányába ment ez a kereslet, tehát hirtelennyiben ugyanarra az ingatlan típusra jött egy nagyon nagy kereslet. Ez kisebb áremelkedéseket és ugye az alkuknak az eltűnését eredményezte. Ez nem igaz minden ingatlan piaci szegmensre, mert a nagyobb lakásokra, a problémásabban eladható ingatlanokra viszont ugye alapvetően továbbra is gyenge érdeklődés volt tapasztalható.
Az ingatlanok minőségét tekintve van valamilyen érezhető hatás ebben a tekintetben, tehát hogy eltűnt az alku lehetősége? Itt arra gondolok, hogy mondjuk egészen másképpen pozícionálja az eladó is azt az ingatlant, amelyik mondjuk jó állapotú és felújított, mint azt, amelyikhez hozzá kell nyúlni, tehát mondjuk még hosszabb időt és több pénzt kell belefektetni, hogy megfelelő színvonalú legyen.
Amikor nagyon nagy a kereslet a piacon, akkor azt tapasztaljuk, hogy a vevőknek nagyobb kompromisszumkészséget mutatnak, tehát adott esetben első körben ugye inkább a beköltözhető, jó állapotú, felújított lakásokat keresik, de hogyha azt tapasztalják, hogy nem találnak ilyet, vagy nem találnak ilyet számukra egyáltalán megfizethető, elfogadható áron, akkor hajlandóak a minőségben kompromisszumot kötni, és amit én személyesen nagyon sajnálok, hogy sokszor energetikai besorolásban is hajlandóak kompromisszumot kötni, ami akkor különösen egy rossz választás, hogyha emellé egy 25 éves hitellel bebetonozzák magukat abba, hogy ezt az ingatlant lakják, vagy ugye ennek a hiteleit fizetik hosszú távon, tehát úgy gondolom, hogy kifejezetten fontos lenne ebben nem kompromisszumkésznek lenni, és alapvetően kis rezsijű, jó energetikai besorolású ingatlanokat vásárolni. Az egy másik kérdés, hogy kinek az egyéb igény szintje alapján mondjuk egy fürdőszoba felújítást, egy konyha cserét, vagy akár a burkolatok festésnek ugye a későbbi felújítását lehet még halogatni, azt akár később a beköltözés után is el lehet majd végezni.
Tehát most akkor összességében úgy tűnik, hogy az eladók vannak egy kicsikét ismét nyerekben az ingatlan piacon?
Lehet így is fogalmazni, hogy az eladóknak van ma jobb alkupozíció, vagy jobb lehetőségeik, de ugye azt is figyelembe kell, hogy vegyük, hogy ezek az ingatlanpiaci föllendülések nem tartanak örökké. Adott esetben például, hogyha visszanézünk az elmúlt ilyen hullámra, ami ugye az állampapírpénzeknek a kiáramlása volt, ott szinte a kezdetése végét is heti pontossággal, szinte napi pontossággal meg lehetett mondani. Itt is egyébként ugye lehet nagy pontosságú jóslást tenni arra vonatkozóan, hogy ugye itt például a következő hónapokban egy nagyon erős, vagy akár még erősödő vevői kereslettel lehet számolni, egészen a választásokig, ami ugye bizonytalanságot szül az emberekben. Alapvetően nem az lesz az az időszak, amikor az emberek elkötelezik magukat egy olyan nagy beruházás, egy olyan nagy döntés mellett, mint egy ingatlanvásárlás. Tehát ebből a szempontból örülni is lehet a mostani szituációnak az eladók szemszögéből, de hogyha most nem lép ki a piacra, és nem próbálja meg ugye ezt az ingatlant eladni, akkor előfordulhat, hogy akár egy következő időszakában ennek az évnek már egy sokkal rosszabb helyzetben lesz. Ez ugye pont a fordítottja, hogyha vevői szemszögön keresztül nézzük. Tehát ha valakinek nem most a következő pár hónapban kell megoldani az élethelyzetét, akkor lehet, hogy okosabb vagy bölcsebb gondolat, hogy mondjuk nyárig várni, és nyáron megnézni, hogy hát ha egy picivel jobb lehetőséget hoz számára a nyár, magasabb alkú százalékot fog tudni elérni, és úgy gondolom, hogy itt nyáron is még bőven lesz miről beszélni itt a 3%-os hitel kapcsán. Tehát egyszerre fog tudni teljesülni az, hogy nem nagyon-nagyon magas áron, de még mindig kedvező hitellel lehessen majd vásárolni.
Balla Ákost, a Balla ingatlan tulajdonosát hallották. Március 1-től összehangolja a társasházi építményjogot a kamattámogatott hitelekkel, köztük a Csok Plusszal és az otthonstart hitellel a kormány. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy-egy vevő olyan helyzetben is felveheti a támogatott kölcsönök valamelyikét, amikor a meghitelezett ingatlan még csak a tervező asztalon létezik, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlót kérdeztem.
Nemrég a kormányzat egy olyan jogszabálymódosítást kezdeményezett, amivel a társasházi építményjogot, vagyis azt az eszközt, amivel hitelre is meg lehet vásárolni, akár tervasztal mellől, vagy épülőfélben lévő ingatlanokat, összekötötte a kormányzat a kamattámogatott hitelek rendszerével, és így már a CSOK Plusz, vagy az otthon start hitelek esetében is lehetővé válik az, hogyha valaki kinézte álmai otthonát, akkor ezt már tervasztal merről hitelre is megveheti. Ez persze csak a jogszabályi környezetet teremti meg, és a lehetőséget. A konkrét banki ajánlatokra még várni kell, mert a jogszabály bizonyos kereteket lefektet, tehát például nagy valószínűséggel a lakásvásárló attól a banktól tudja fölvenni a hitelt, aki finanszírozza a beruházót is az építkezés során, tehát projekthitelből finanszírozott építkezéseknél lehet ezt a lehetőséget alkalmazni. Viszont, hogy konkrétan hogy fog kinézni a hitelkonstrukció, tehát például mikortól kell törleszteni a felvett hitelt, hiszen az ingatlan még nem is készült el, nem is adták át, hogy már a hitelszerződés aláírása után, a szakaszos folyósítás eredményeként folyósított összegek után, vagy ott esetben csak akkor, amikor az ingatlan használatbevételi engedélyt kapott, ez még a banki hiteltermékek függvénye, és lehet ebben eltérés is bank és bank között, tehát nagyon izgalmas lesz majd a 2026 márciusa, hogy milyen ajánlatokkal rukkolnak elő ennek fényében a pénzintézetek.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják, vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.